Köszönöm szépen, jó estét kívánok mindannyiunknak, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Fenyvesi Péter vagyok, én nem akarok túl sokat mondani magamról. Nős vagyok, van egy nőtlen fiam és egy hajadon lányom, az egyik 7, a másik 5 éves. Azt gondolom, hogy ennyi bőségesen elegendő ahhoz, hogy inkább a Rút és a Bírák könyvével foglalkozzunk. A mai este remélem, hogy jól fog sikerülni. Azért van egy kis aggodalmam, mert a kollégám említette ezt a 400 évet egy órában. Van egy másik probléma is, az az, hogy én rettentesen szeretek beszélni. És nem tudom, hogy hogy fogom tudni ezt egy órában belesűríteni, de arra kérem Önöket, hogyha úgy érzik, hogy mások, akkor jelezzenek. Jó, valamilyen szinten jelezzenek, de ne úgy, hogy elmennek, mert akkor meg én fogok megérni. No, hát, ahogy a kollégám említette, a vázlata ennek a mai estének átvehető, de ha megtekintik majd, vagy a kezükben van, már sokaknak láttam, akkor azt fogják tapasztalni, hogy ez egy nem túlságosan hosszú rész, bár nem tudom korábban milyen terjedelmi anyagot kaptak. Az interneten hozzáférhető a teljes anyag, mert ennél jóval hosszabb, amit én nekem sikerült erről összeszedni. Na most azért mondtam, hogy igyekszem ezt nem mind elmondani, mert akkor reggel is itt ülünk, és a Civis Hotelben össze fogunk veszni a rendezőkkel. No, tehát amit szeretnék mondani, hogy én nem nagyon szeretnék túl sokat ilyen száraz anyagot elmondani, ott van a vázlat, tessenek szívesek lenni elolvasni. Gondolom, hogy ez úgy nem jelent problémát ezeket átnézni, átolvasni. Ha van kérdés, akkor biztos, hogy a következő alkalmakon ezt fel tudják tenni a későbbi eladóknak. Én inkább azt szeretném, hogyha azoknak a témáknak, amik a két könyv kapcsán előkerülnek, ezeket a bibliai fogalmakat, vagy az élet különböző helyzeteit elemeznénk, vagy olyan inkább gyakorlati dolgokat szeretnék elmondani, ami talán segít abban, hogy közelebb kerüljön hozzánk ez a hát majd 3000 évvel ezelőtti történetek és iratok. Úgy gondoltam, hogy így sokkal élvezhetőbb lesz a mai este. Néhány dolgot elmondanék azért magáról a két könyvről természetesen. A Bírák könyvének, amit a jegyzetben tetszenek találni, ezek a témái, a könyv címe, meg a Szentírásban elfoglalt helye, szerzője, stb. Szóval ezekkel kapcsolatban néhány ilyen általános tudnivaló, kicsit a könyvnek a jobb ismeretéhez, vagy hogy egyáltalán el tudjuk helyezni az egészet. A magyar címe az, hogy Bírák könyve, ennek van egy részben latin, részben görög hátterű eredet, el tudnulik, hogy ezt a nevet kapta a könyv. Nyilván ez a héber kifejezésből származik. Most a bíró vagy a bíra alatt nekünk nem feltétlenül az jut eszünkbe, mint a szentírási fogalomnak a jelentése. Mi azt a szemét gondoljuk bírónak, aki ott ül a bíróságon és ítéletet, döntést hoz. Valamilyen peres ügyben két ember vagy szervezet közötti vitás ügyben. Most ebben a korban a bíra ez ennél sokkal több volt. Egyszerre volt politikai vezető, egyszerre volt hadvezér, és természetesen olyan helyzetekben, ahol nem tudtak dönteni, és a helyi keretek között nem lehetett eldönteni azt a peres ügyet, akkor volt egyfajta bírói, tehát a mi klasszikus értelemben vett bírói szó használatunkban vett szerepe is. A könyvnek a helyzetéről majd a jegyzetben találnak leírást. A szerzője egy kicsit vitatott, ugye nem egy konkrét név szerepel a könyv címében, mint korábban láttuk, hogy mondjuk Mózes könyve, és akkor tudjuk, hogy Mózesnek van valami köze azokhoz a könyvekhez, hanem azt látjuk, hogy bírák. Egyrészt többes számban van, másrészt pedig nem egy konkrét név. A történetírók, a kutatók azt feltételezik, vagy az a leginkább elfogadott nézet, hogy Sámuel volt az, aki írta ezt a könyvet, illetve az ő lejegyzése, amit itt olvasunk, de az a helyzet, hogy erre túl sok bizonyíték nincsen. A kor, amiből származik, vagy ahol születhetett a könyv, az azt sugallja, hogy valószínűleg valahogy a királyság korának az elején, ezt majd a következő alkalmakon tetszenek tanulni, abban a korban született a könyv, tehát valamikor a Krisztus előtti 11. század környékén, és ez az időszak az az időszak, amikor Sámuel, mint proféta, és részben ő is, mint bíra, még abból a kornak az utolsó ilyen személye működött, dolgozott, illetve élt. Most erre természetesen vannak közvetetten bizonyítékok, de teljes mértékben ez bizonyítani, ahogy említettem, nem lehet. A könyv az Józsué halálával kezdődik, ugyanúgy, ahogy Józsué könyve véget ért, tehát van egyfajta kötődés a két könyv között. És azt is mondhatnánk, hogy a Bírák könyve az a Józsué könyvének a folytatása. Olyan, mint egy ilyen folytatásos sorozat. Ott befejeződött, és itt folytatódik. Aztán a Rút könyve ez még egy kicsivel még izgalmasabbá teszi ezt a képet, vagy ezt a helyzetet. A történelmi szempontból, amit még érdemes megjegyezni, az az, hogy nem csak Józsué győzelmeire pillant vissza, és úgy indul el, hogy az ő halálával aztán hogyan folytatódik, vagy a halálát követően a történet, hanem egészen az izraeli királyság megalapításáig, hát tényleg egy ilyen több száz éves időszakot ölel föl, úgyhogy egy ilyen szempontból izgalmas olvasmány, hogy az a kor, az hogyan gondolkodott, hogyan élt. Mi a könyv témája és a célja? Alapvetően az, hogy szemléltesse, hogy egy nép, amelyik eltért hitben az ősöknek a vallásától, meggyőződésétől, vagy ha úgy tetszik, a szövetségkötésnek a feltételeitől, azon milyen következmények, ha úgy tetszik, milyen Isten ítélet következett be rajtuk. Azok, akiket ők le kellett igázzanak Kánaán elfoglalásakor népeket, ezek a népek voltak azok, akik a Bírák kora idején eszközök voltak, úgymond az Isten kezében az ítélet végrehajtására. Magyarul azok a törzsek és környezetükben élő népek, akik közéjük betelepültek, vagy akikkel korábban harcoltak, most azok harcolnak ellenük, de a korábbi sikerekkel ellentétben most nem ők, hanem a környező népek azok, akik elnyomják őket, adófizetővé teszik őket, ha úgy tetszik, kizsákmányolják őket, tehát fordul a kocka. És mindaddig, amíg az emberek, már Izrael össze nem szedi magát, hitben vissza nem tér a szövetséghez, vissza nem tér Istenhez, addig ez így folytatódik. Egy kicsit egy ilyen, majd a könyv végére szinte unalmassá válik, hogy állandóan ilyen periódikusan változik ez a helyzet, hogy hol a nyomorúság, hol pedig a győzelem. Megint nyomorúság, megint győzelem, megint nyomorúság. Erről szól az egész könyv. Mindig van valaki, akit az Isten kiválaszt és vezetővé tesz, szabadítóvá, aki által az ország megszabadul az elnyomók uralma alól, aztán pedig minden vissza a régibe, amikor az meghalt, vagy háttérbe szorult, és kezdődik minden előről. Van itt egy táblázat, ezt majd a jegyzetben megtetszenek találni. Készítettem egy ilyet azokról a személyekről, illetve azokról az elnyomók népekről, akikkel küzdelmük volt az adott személy alatt. Nem tudom, hogy ismerős a Sámsonon kívül bárki is a listáról. Valaki ismerős önöknek, úgy az életből más honnan vagy olvasmányaikból. Ugye nem? Tehát igazából a világ ezeken a személyeken kívül nem sokakat jegyzett meg. Sámson az egyedül, majd őről a fogok ma este beszélni bővebben, pont azért, mert őt ismerjük. Tessék? Van még? Van. Na, van azért egy-kettő. De dönteni én azt gondolom, hogy Sámson az egyetlen, aki annyira, tehát az ő élete, vagy amit ő tett, vagy nem tett, az kellően híres, vagy hírhetté tette őt ahhoz, hogy a művészetek több tekintetben földolgozták, majd ma még mutatok egy képet ezzel kapcsolatban. Rút könyve. Szintén a témák hasonlók, amiket is szeretnék megmutatni, illetve elmondani. A címe Rút könyve. Ez a Rút elnevezés, ez egy moabita asszonynak a neve. Nem ő írta a könyvet, hanem róla szól. Az első olyan, amikor egy hölgyről kap a nevet, vagy egyáltalán a főszereplője egy hölgy a könyvnek. Másik ilyen is van, az Eszter könyve, azt majd később tetszenek tanulni. A Bibliában egyébként csak ez a kettő ilyen személy van, már a hölgyek közül, akikről szól, vagy elneveztek szentírási könyvet. Miért van az, hogy egy moábi asszonyról neveztek el egy szentírási könyvet, meg egyáltalán hogy jön a képbe? A könyv lényegében arról szól, hogy van egy izraelita házaspár, akik egy elég sanyarú körülmények között éhínség kapcsán elköltöznek otthonról Moab földjére. Ez egyébként rokonságban áll az izraeliekkel, majd a jegyzetben tetszenek erről tudni olvasni. És a lényeg az, hogy ott a házaspárnak születik két fiúgyermeke, azok ott megnősülnek, de érdekes módon mind a három férfi meghal. A három nő özvegye marad, és a történet arról szól, hogy mi történik velük. Végül az asszony, aki a férjével elköltözött, őt Naominak hívják, visszaköltözik Betlehembe, és csak az egyik menye, Rút nevű követi őt, és az ő történetük ez a könyv. Ami igazából az érdekessége, hogy itt jelenik meg először a megváltónak, vagy a szabadítónak a fogalma, vagy a képe, akkor, amikor Ruth, aki özvegyen, szintén özvegyen maradt, egy közeli családtag elveszi feleségül. De majd erre mindjárt visszatérek. Milyen háttere, történelmi háttere van ennek? Amit tudunk, és ami biztosak látszik, hogy az a korszak, amiben Ruth könyve történik, az a bírák korával egyezik. Tehát nagyjából ugyanarra a korra tehető, ez azért érdekes, mert nem csak a bírák könyvéből alkothatunk képet az akkori viszonyokról, hanem Ruth könyve is segít egy kicsit a színfalak mögé tekinteni, a családoknak az életébe bepillantást nyújt, illetve az akkori szokásokba is ez a könyv, illetve ez a szentírási történet. Amiben ez a könyv több, mint a bírák könyve, az az, hogy ez csak egy családnak a története, és szemben a bírák könyvével, ahol van egy állandó hullámzása a hitbeli meggyőződésnek, vagy az Istennel, az Isten kapcsolatos hitnek, itt ebben a könyvben ezt nem tapasztaljuk. Ez a könyv olyan, mint egy ilyen kalandregény, ha szabad ilyet mondani egy szentírási könyvre, vagy a történetre. Úgy kezdődik, hogy minden csőd, úgy kezdődik, hogy akik a könyv szereplői, ott haláleset egymás után, éhínség, költözés, teljesen más vidékre, más körülmények közé, más helyzetbe, teljes kilátástalanság. És a könyv végére úgy tűnik, hogy minden ilyen jól alakuló, tipikusan olyan elnézést a társításért, mint egy szappanopera. Hogy a végére mindenki jól jár, mindenkinek megvan az áldott helye, a sikere, és ilyen happy end vége van ennek a könyvnek. Természetesen ennél sokkal több, de ha próbálnánk mai gondolkodásra, vagy mai észre megfogni, megragadni a lényegét, akkor itt tudnánk ezt elmondani. Van egy érdekes kijelentés a bírák könyvében, ami kapcsolódik Ruth könyvéhez, amikor azt mondja a bírák könyvére vége felé az egyik megjegyzés, hogy abban az időben nem volt király Izraelben, ez utalás a bírák könyve, vagy a korának követő királyság korra, és azt mondja, hogy mindenki azt csinált, amit jónak látott. Ez egy elég hajmeresztő kijelentés, amikor mindenki azt csinál, amit akar. Ez kicsit ilyen anarchikus helyzetet feltétel az, amikor senkit nem lehet kordába tartani, nincs rend, nincs fegyelem, nincsenek megszokott dolgok, hanem minden úgy a feje tetejére állt. Most a Ruth könyve pontosan az ellenkezőt sugallja, ebben a könyvben nem káosz van, a háttérben nem összevisszaság van, nem hitehagyás van, nem istenítélet van, hanem épp az ellenkezője. Akik ebben a könyvben szerepelnek, és pozitív szereplők, őket mindig következetesen úgy mutatja be a történet, mint akik felelősséget hordoznak a saját életükkel, illetve az általuk képviselt nemzettel szemben. Tipikus példa, és hát azért szól a könyv Ruthról, aki bár nem zsidó származású, de mégis az anyósának a hitét követi. Akkor, amikor az visszaköltözik a hazájába, ott közelebbről Betlehembe, ő követi, mert azt mondja, hogy ahova te mész, én is oda megyek, a te hazád az enyém. Tehát teljesen magáévá teszi a férjének a hitét, a férje családjának meggyőződését, és ez egy pozitív képként kerül bemutatásra ebben a könyvben, és eleve az egész könyv gyakorlatilag erről szól, és ez a történetnek a lényege. Amiért ezt leírja ez a könyv, és gondolom a kérdés még mindig ott van, hogy jó, rendben, ez egy szép történet, de mi a célja? A célt a könyv végén találjuk, amikor leírja, hogy ez a személy, Ruth és a férje Boáz, ők ősei lettek a későbbi nagy zsidó királynak, Dávidnak. Ez arra enged következtetni egyébként, hogy valamikor Dávid korábban jegyezték le ezt a könyvet, egy kicsit indokolva Dávid királynak a királyságát, a múltját, a gyökereit, jelezve azt, hogy egy isteni áldás, vagy egy ilyen isteni csodák sora az, ami a múltját kísérte, és amikor ő királyságra jut, vagy egyáltalán uralkodik, akkor ennek nem ilyen törzsi villongások, vagy ilyen az erő fölénye az oka, hanem ennek van egyfajta gondviselésszerű következménye, vagy előzménye. Most ami még érdekes, amit említettem, hogy a megváltó képe ebben a könyvben jelenik meg markánsan először, és a későbbiekben majd a jegyzetben tetszenek róla olvasni, a Jézus Krisztusnak a családfájában szerepel ez a család. Tehát annak ellenére, hogy Rút nem volt zsidó, hanem kvázi egy pogány asszony volt, mégis a Biblia gondolkodás szerint az Isten egy olyan tisztséget vagy tiszteletet adott neki, azzal, hogy ő vállalta úgymond a választott népnek a hitét, vagy vállalta velük való közösséget, hogy ez egyfajta ajándéknak számított az Isten részéről, tehát ez a könyv üzenetében, vagy a teológiai mondani valójában szerepel. Aztán még tetszenek majd a jegyzetben találni az Isten neveiről egy gondolatmenetet. Nagyon sokszor előfordul az Isten neve, különböző Isten nevek ebben a könyvben. Persze ez a magyarban nem nagyon jön át, de a Jahve kifejezés, az Úr, az 17-szer szerepel a könyvben. Ez azért érdekes, mert a szabadító Isten képe, vagy neve a Jahve név, tehát amikor Isten, mint szabadító, mint megváltó jelenik meg, akkor mindig ezt a nevet használja a Szentírás. Aztán az Elohim név, az Isten név, az csak háromszor fordul ugyan elő, de ez is jellegzetes név, ez a Teremtő Isten elnevezése. A Mózes első könyve kapcsán biztos erről még emlékeznek az akkori eladásra. És végül a Shaddai szó, a mindenható szó is szerepel, mint Isten név, ami pedig az Isten hatalmát fejezi ki, ami szintén ebben a könyvben, ahogy a gondviselés szerint vezeti ezt a családot, ez olvasható. No, hát én azt gondolom, hogy van sok olyan dolog, amit érdekességként majd a jegyzetben megtetszenek találni. Ahogyan ígértem, a további részben pedig szeretnék két dologra kitérni részletesen, és kicsit gyakorlati oldalról megközelíteni ezeket. Az egyik Sámson története, a másik pedig Rútnak, illetve a megváltó képnek a kicsit jobb megismerése. Rembrandtnak a képét választottam Sámson történetéhez. Nem tudom, mennyire látszik, ugye Rembrandtnak a szokása vagy a stílusához tartozott a fényekkel való játék, és nem biztos, hogy ennyire jól látszik az egész kép, vagy a képnek minden részlete. Ő azt a technikát választotta, hogy ami a könyvnek, illetve a képnek a fő mondani valója, ott van fény, vagy ott van világosság, és a kép többi része az rendkívül sötét, alig kivehető. Hát a képnek egyébként ez a cím, hogy Sámson megvakítása, talán a legvéresebb jelenet Sámson életének, vagy a legszomorúbb is, tehát azt a pillanatot próbálta megörökíteni, vagy ahogyan ő ezt elképzelte, ezt vászonra festeni, és ezt próbáltam ezzel így szemléltetni. Néhány dolgot és idézetként az első ilyen a Sámson születésével kapcsolatos történet. Következőt olvassuk itt. Volt egy dán nemzetségében való ember, Córából, akinek a neve Menoach volt. A felesége meddő volt, nem szült. Megjelent egyszer az úr angyala az asszonynak, és ezt mondta neki. Lásd, te meddő vagy, nem szültél, de teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva vigyázz, hogy bort vagy részegítő italt ne igyál, és semmiféle tisztátalant ne egyél, mert teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Ne érj annak fejét borotva, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. És egy későbbi vers, akkor Manoah könyörgött az Úrhoz. Na, van itt néhány dolog, amiben én szeretnék önöktől kérdezni, mert már, ahogyan én tudom, tanultak ezekről. Mit jelent az, hogy nem volt szabad tisztátalant egyen a gyermek, illetve az édesanyja sem? Mi ez a tisztátalan? Ezt tanulták már. Igen, tehát hogy mondjuk ezt mai szóval? Egészségtelen. Tehát már akkor is tessenek megnézni, hogy milyen érdekes, hogy a szülés előtt, a gyermeknek a világra jövetele előtt, vagy egyáltalán, ha úgy tetszik, a fogantatás előtt már ezt a tanácsot adta az Isten ennek a családnak, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket a mama ne fogyasszon, ne éljen vele. Hát szerintem ezt bárkinek ma megmutatjuk, és ilyen egészségi szemmel próbálja ezt végig gondolni, akkor azt mondja, hogy olyan modern dolog, mert az, hogy egy teljes asszony ne fogyasszon alkoholt, ez teljesen normális dolog. Ugye? Hát ez ma már az orvostudomány bizonyította, hogy az alkohol károsan hat a magzat fejlődésére és súlyos fejlődési rendellenességet eredményezhet. Talán a táplálkozással kapcsolatos kihatások annyira nem egyértelműek ma még, de ezzel kapcsolatban, ha valaki komolyabban utána jár, akkor azért lehet tudni, hogy azok a típusú élelmiszerek vagy tápanyagok, amiket a Szentírás ebbe a kategóriába sorol, hogy tisztátalan, ezek az egészségre valóban káros hatásúak, és tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek meggyorsítják az emberi szervezet elhasználódását, éremeszesedéstől kezdve sok minden problémát jelentenek. Szóval az Úr úgy gondoskodik erről a családról, hogy az a gyermek, akinek ő egy konkrét célt szán, az a maximális előnyökkel kezdje el a földi életét. Ez egy nagyon különös tanács, és egy szerintem ma is meg lehet fogadni, és lehet ezt használni, hogyha gyermeket szeretnénk. Van itt még ez a megjegyzés, ezt is ideírtam, ez, hogy a papa könyörgött az Úrhoz, és újra tanácsot kért, ezt majd el lehet olvasni a történetet, tanácsot kért az Istentől, hogy akkor tényleg ezt hogy is tegyék, ugyanezt a tanácsot kapják meg különben, tehát nem változik ez a dolog. Ennek kapcsán szeretnék egy kicsit a nevelésről néhány szót szólni, ami Sámson életében jól látszik, hogy a szülők azért nem álltak a helyzet magaslatán, és ezzel kapcsolatban néhány gondolatot elmondani. A nevelésnek a Biblia elveiről három szakaszt választottam, ez nem annyira ismert gondolatok, de azért szeretnék erre kitérni. Példabeszédek könyvében azt olvassuk, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Miről szól ez a tanács? Akik neveltek gyermeket, vagy már talán unokákat is, mert ahogy látom, van esély arra, hogy vannak a jelenlévők között, akik már az unokákat nevelik. Tehát te tudjuk azt, hogy azért vannak olyan pillanatok, amikor az ember bajban van, hogy az adott dolgot hogyan magyarázza el a gyereknek. Azt mondja, hogy neki megfelelő módon neveljük a gyereket, nem tudjuk ugyanúgy nevelni a 2 éves gyereket, mint a 12 éves gyereket, nem ugyanúgy bánunk egy 5 éves gyerekkel, mint egy 15 éves kamasszal, de ez a tanács azt mondja el, hogy ha az ember megtalálja ezt a neki megfelelő módot, akkor az egész az időskori kihat, mert azt mondja, hogy akkor sem tér el attól, ha megöregszik. Sőt, amit magáévá tett, azt fogja ő is átadni a saját gyerekeinek. Ahogyan bennünket neveltek, a mi szüleink, alapvetően azt fogja meghatározni, hogy mi hogyan neveljük a saját gyerekeinket. És aztán ez így megy tovább. Nyilván lehetnek eltérések, és mindenki valamilyen szinten módosíthat a kapott nevelésen, de gyökereiben eredendően az ember azt fogja továbbvinni, amit tapasztalt otthon. Majd ezzel kapcsolatban mindjárt más is el fogok mondani. Még a másik idézet a példabeszédek könyvéből azt mondja, hogy a gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle. Na most én nem szeretném itt a gyerekek verése mellett kiállni, mert ez alapvetően nem erről szól, de mindenképpen a gyermeknek a fegyelmezéséről szól ez a tanács, hogy ez most milyen módon történik, az valószínűleg kultúrája, meg kora válogatja, hogy éppen melyik társadalomban, melyik korban milyen fegyelmező eszközt alkalmaznak a családok. Egészen elképesztő dolgokat is a történelem feljegyzett, hogy korábban miket alkalmaztak, meg hát szerintem ma is, ha a világ különböző országaiba elmegyünk, akkor azért sok mindenben különbözőt találunk. De ami a lényeg, hogy a gyermekeknek a neveléséhez hozzátartozik a fenyítés a Szentírás szerint, majd erre mindjárt meglátjuk, miért van jelentősége. És egy új szövetségi szakaszt is választottam a Pál apostol egyik gondolatát, amikor az apáknak azt a tanácsot adja, hogy ne ingerejétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Mitől válik egy ember bátortalanná? Mikor lesz egy ember bátortalan? Tessék? Sok kudarc után, aztán, ha de kevés megerősítést kap, igaz, ha kevés ösztönzést kap, általában sokat hibáztatják, a régi dolgokat fel emlegetik esetleg, vagy állandóan mondják, hogy te fiam, ilyen szerencsétlen vagy, vagy ilyen lusta vagy, vagy tehát a különböző jelzőkkel, amikor bélyegzünk, akkor az bizony egyfajta, hát Pál így fogalmazza meg, hogy egy ilyen ingerlés, de a lényeg, hogy bátortalanokká válnak, ez sose jó. A szorongó ember, a szorongó felnőtt az mindig valamilyen betegséget hordoz hosszú távon magában. A szorongás az egyébként a 20. századi embernek a tipikus betegsége, tipikus problémája. Nemrégiben tartottam egy előadást, és ezzel kapcsolatban ez felmerült, ez a kérdés. Képzeljék el, az 50-es években, amikor egy Egyesült Államok beli felmérés, az 50-es években, amit a gyerekeket a pszichiátrián kezeltek, különböző ilyen neurotikus tünetekkel, szorongással, stb. A mai gyermekek, persze az Egyesült Államok beli felmérés, ma olyan szorongó körülmények között élnek, vagy olyan lelki állapotban vannak, mint 1950-es években a pszichiátrián kezelt gyerekek. Tehát ma annyi stressz ér minden gyermeket egy átlag családban, egy átlag környezetben, amit 50 évvel vagy 55 évvel ezelőtt kezeltek. Most gondolom, hogy a magyar társadalom se áll ettől túlságosan messze, hogy ennyire feszült és ennyire terhelt az életünk. Nem rossz az, hogyha az ilyen nevelési dolgokra odafigyelünk. Kozéki Béla pszichológusnak az egyik könyvéből szeretnék néhány gondolatot a neveléssel kapcsolatban kiemelni, ami kapcsolódik ezekhez a bibliai elvekhez, és egy kicsit szeretném önöket bevonni most ebbe a mai esti gondolatmenetbe. Lehet esetleg kutatni, hogy kit hogy neveltek, és mi az, ami önök számára talán így felsejlik a múltból. És majd a végén szeretném, hogyha kitalálnánk, hogy Sámsont vajon milyen nevelési elv szerint nevelték, jó? Igazából ide akarok eljutni. Na, tehát a nevezett személy a szeretet és a korlátozásnak az elve alapján gondolkodik, ő azt mondja, hogy a szeretetnek és a korlátozásnak van egyfajta egyensúlya, vagy kell legyen egyfajta egyensúlya a nevelésben, mert akkor lesz egészséges személyiség, vagy akkor fejlődik szociábilis személyé az illető. Ő ezek szerint az elvek, vagy ezek alapján az elvek alapján 8 féle ilyen nevelési elvet határoz meg. Az egyik ilyen, és ez a legoptimálisabb, ez a harmonikusnak nevezte el. Ez az, amikor a kapcsolat alapja, vagy a gyermeknevelés alapja a szeretet. A gyermek egy érzelmileg biztonságos környezetben nő fel, és ahogy mondtam, ez nevezhető optimálisnak. Természetesen nem csak a szeretet az, amit a gyermek érez, az elfogadást, nem csak ez a biztonság érzete van meg, hanem tapasztal egyfajta az értelmes korlátait is az életének, megérti azt, hogy meddig mehet el, megérti azt, hogy honnan mettől tovább már nem mehet, de nyilván ez a fajta korlátozás ez tényleg értelmesen történik úgy, hogy a gyermek is megértse, hogy egy bizonyos határon túl, ha megy, az neki rossz. Tudom, hogy nem sok ilyen család van, vagy ez nagyon nehéz ezt az optimális helyzetet biztosítani, de kell legyen egy ilyen is, tehát nyilván, hogyha az elveket nézzük, akkor érdemes ezt innen elindulni. Na van a liberális, ez a második szerinte. Ebben a helyzetben van szeretet, de nincs korlátozás. Önök szerint milyen gyermek nő föl abból a családból, ahol van ugyan szeretet, de nem korlátozzák a mozgását? Tessék? Önfejű, öntörvényű. Lesz-e lelkiismerete? Hát itt egy kis probléma lesz nyilvánvaló. Miért? Pont azért, mert gyermekkorában nem érti meg, hogy hol vannak a környezetének a határai, a társadalom, ahova beleszületik, hol húzta meg az egyéni érdekérvényesítés, vagy egyáltalán az élete határait. És hogy valóban mondták, miután nincs meg ez a fajta külső kontroll, nem tanulja meg a gyerek ezt már az első években, ezért felnőve sem lesz képes korlátozni a vágyait, nem lesz képes arra, hogy azokba a szabályokba beleilleszkedjen, amik a társadalom jó vagy helyes működését jellemzik. Egy előnye viszont van, hogy nagyon magabiztos lesz. Ez az egy előnye van. Bár el kell mondjam, hogy lehet, hogy magabiztosnak tűnik, de ez kicsit pusztító a környezetére. Gondolom érzik a hátteret, pont azért, mert nincs kontroll. Tehát ő nem érzi a határait, ha kell, akkor átgázol bárkin, mert ő neki lehet, mert ő ezt szokta meg. Harmadik ilyen az ambíciózus, ez egy nagyon érdekes elv. Ez a gyermek szeretetben nő fel, viszont nagyok a követelmények és áthághatatlanok a korlátok. Milyen gyermek lesz ebből? Mit gondolunk? Tessék? Szorongó, aztán? Depressziós, vagy legalábbis arra hajlamos, nagyon jó, igen. Sikerorientált. Na hát azért úgy látom, hogy megy ez nekünk. Nagyon fontos, és ez szerintem az életét megkeseríti a megfelelési kényszer. Tehát pontosan a nagyon erős korlátok miatt egész életében az a gyötrelem, hogy neki mindig mindenkinek meg kell felelni. Ez teljesen szétszórtá teszi az embert, és szétdarabolódik az ilyen ember. Nem lehet mindenkinek folyamatosan megfelelni. Ahogy mondtuk, a kudarcot mindig kerülni fogja, mert nem tudták otthon ezt megtanítani, hogy lehet feldolgozni. A szorongás igaz, viszont pozitív, hogy nagyon szorgalmas, nagyon lelkiismeretes, viszont az áthághatatlan korlátok miatt nem lesz kreatív. mert nem fejlődik ki benne az, hogy én is tehetem, én is léphetek, még mindig megmondták, hogy mit kell csinálni, mindig megszabták az utat, arról nekem letérni nem lehet. Negyedik a túlvédő, rendkívül erős a szeretet kapcsolat, itt szinte kiveszik a gyerek kezéből az ügyeket. Milyen lesz belőle? Önállótlan, pipogya. Ilyenből lesz talán a papucsfejér, nem tudom. Aztán? Elesett. Egyértelmű, hogy felkészületlenül lép az életbe, mert önállótlan, sebezhető. Amikor kudarc éri, már persze mindennyiunkat ér, de amikor az ilyen embert kudarc éri, akkor mit csinál? Vissza a családhoz. Tehát ez az, aki a házasságban baj van, akkor haza a mamához. Egyébként hozzáteszem, hogy nekem rendkívüli szüleim vannak, azt mondta nekem az édesapám, már sajnos nem él, úgyhogy nem tudom látni, hogy tényleg gyakorolja-e. Azt mondta, hogy fiam, a bajod van a feleséged, de hozzám ne gyere. Ti nektek kell azt megoldani. Nálunk az ajtó már csukva van. Kirepültél, azt mondta nekem, hogy azt nektek kell megoldani, ha én nem segítek ebben. És igaza volt, mert könnyű ugye hazamenni, az ember mindig otthon a szüleitől megértést kap, meg ott mindenki ugye a kicsi fiú, vagy a kicsi, az én kis lányom, akit ugye nevelgettem, az a szerencsétlen vejem, vagy az a szerencsétlen menyem. Na hát ez így biztos, hogy szét lehet verni egy házasságot. Engedelmes, jó gyerek lesz, viszont passzív. Itt azért látunk pozitívumokat, és láttuk, hogy bár ugye voltak problémák, de alapvetően, amit eddig láttunk, azok egy nagyon pozitív, legalábbis sok jót magában hordó nevelést tartalmaztak. Ami most jön, az viszont abban túl sok jó nem lesz. Ez a hideg demokratikus, az ötödik. Itt inkább tehát itt a szeretet az, ami háttérbe szorul, és inkább a korlátozásokban vannak a dominancia. Itt azt mondja, hogy nem érződik a családon belüli szeretet, vagy elfogadás, viszont a gyerek egyenrangú partner, magyarul hamar kap felelősséget. Szerintük, önök szerint ez jó vagy rossz? Vagy milyen gyerek lesz ebből? Vagy felnőtt? Tessék? Számító, aztán? Valószínűleg ez is magabiztos lesz, nem? Mert megkapja a felelősséget, el tud igazodni, már gyerek korában lehet, hogy rábízzák, már itt 5 évesen már vásárol a boltba, lehet, hogy nekem ez a rémület, mikor látok ilyen 5-6 éves gyerekeket a sörös üveggel hazamenni. Már a sörrel, mert ugye a papa elküldte. Ennél borzalmasabbat én nem bírok elképzelni, de lehet, hogy menők is láttak ilyet. Önálló lesz, hogy mondtuk, törekvő, viszont a társas kapcsolatai sérülnek, és nem lesz empátiás. Miért? Azért, mert nem volt a családon belül meg ez a meleg, elfogadó szeretet. Hatodik az elhanyagoló. Az azt jelenti, hogy egyáltalán nincs szó szeretetről, sem korlátozás sincs, sem pedig érzelmi megerősítés. Már talán itt most már összerezzenünk, hogy ez már nagyon durva, de higgyék el, nem ez a legrosszabb. Milyen ember lesz ebből? Rideg. Na ez az alkat válik a leggyakrabban kriminálissá, tehát a leginkább a bűnözésnek kitett személyiségé. Nincsen, vagy szekta áldozattá, mert a szeretet éjsége miatt. Nincs lelkiismerete, az agresszivitás leginkább ezekre a gyerekekre jellemző. Miért? Azért, mert így próbálja magára felhívni a figyelmet, így próbálja elérni azt, hogy foglalkozzanak már vele végre. Mert ő is van, ő is létezik, és a szülőket így próbálja erre rákényszeríteni. Egy tipikus jelző ezekre azt szokták mondani, hogy nem tanul, nem szeret, nem engedelmeskedik. Abszolút ilyen deviáns alkat. Vagy, ahogy mondtam, vagy kriminálissá válik, vagy pedig van egy ilyen gyökeres fordulat, és akkor valamilyen ilyen vallási csapdába esik, szekták, leginkább az ilyen gyerekeket tudják a leginkább beállózni, vagy úgy elérni. Hetedik a drilles. Mit jelent ez? Itt parancsok vannak, tiltások, kemény retorziók, a lázadás kizárt, tehát ez ilyen katonás. Megvan keményen a határ, azt átlépi, akkor püf, akkor ott fű nem nő. Milyen felnőtt lesz ebből? Idegbeteg, nagyon jó. Állandó félelem, felnőttként nagyon érdekes, hogy vagy ugyanezt követi a gyermek, vagy pedig pont az ellenkezője lesz. Milyen lesz vajon, mit jelent az, hogy az ellenkezője az előzőekből? Tehát valószínűleg a liberális neve is ennek az ellentétje, amikor próbál ugye szeretetet adni, de nem nagyon tud, viszont megvan egy ilyen demokratikus, túlságosan is demokratikus körülmény a családban. Sajnos ezek az emberek a leginkább azok, akik kitettek vagy veszélyeztetettek az öngyilkosság miatt. Tudnilik, bármi történik, bármit is élnek át, állandóan a lelkiismeretük megszólal, és állandóan ott van ez a belső korlát, amit belőlük neveltek, és mindig úgy érzik, hogy ők nem elég jók, és állandóan egy ilyen lelkiismereti terv alatt élnek, és úgy gondolják, hogy ők mindenek, tehát egyszerűen nem tudják feldolgozni a velük történő dolgokat, és sajnos a leggyakoribb itt az öngyilkosság. És van végül a legrosszabb, a diszharmonikus, itt ez azt jelenti, hogy az egész nevelést egyfajta kettőség jellemzi, hol van korlátozás, hol nincs, hol van szeretet, hol nincs, hol ilyen majom szeretettel, ilyen kampányszerűen próbálják a gyereket nevelni, vagy neki kedveskedni, és a másik oldalon máskor meg ellökik, és ezek a kulcsos gyerekek az utcán. Tipikusan a neurotikus tüneteknek a gyökere. Ez a kettőség, mikor nincs következetesség a nevelésben. Na, mit gondolnak önök? Sámsont vajon hogy nevelték? Nagyon jó, liberálisan, pontosan. Biztos, hogy megvolt a szeretet a családban, az elfogadás, de nem voltak korlátok. Mit mondtunk a liberális nevelésű emberről, vagy gyerekről, milyen lesz? Magabiztos lesz? Nagyon jó, nem tud a vágyain uralkodni, nem tudja féken tartani az indulatait. Na most Sámson pontosan egy ilyen ember volt. A családi háttere az, látjuk, hogy tökéletesnek mondható, tehát egy hívő család, istenfélő család, megpróbálták a legtöbbet megadni ennek a gyereknek, viszont talán éppen annak a felelőssége, hogy mi lesz ebből a gyermekből, pontosan egy kicsit ezt a korlátokat a szülők számára úgy elmosták. Tehát nem voltak, nem adtak a gyereknek határozott nevelést, tehát nem voltak értelmes korlátai a nevelésnek, és ennek az lett az eredménye, amit sajnos az életében látunk. Sámson házasságáról a Bírák könyvében a következőt olvassuk. Egyszer elment Sámson Timnába, és meglátott Timnában egy filiszteus nőt. Visszaérkezve elmondta apjának és anyjának. Láttam Timnában egy filiszteus nőt, vegyétek azt nekem feleségül. De apja és anyja ezt felelte neki. Hát nincs feleségnek való a rokon lányok között, vagy egész népemben, hogy körülmetéletlen filiszteusok közül akarsz feleséget venni. De Sámson így felelt apjának, őt vedd el nekem, mert csak ő tetszik nekem. Ez tipikus, ugye? Nekem ez kell. Én ezt megláttam, apám, ez kell nekem, ha nem, akkor... Ugye? Tipikusan ez a kép, sajnos ma a legtöbb, nem legtöbb, sok családban van így. Persze sajnos a társadalom is ebbe az irányba megy, hogy nincsenek korlátok, és szabad mindent, és sajnos ennek egyébként ez lesz a következménye, ahogy ezekben a történetekben látjuk. Mi történt? A történetből tudjuk, végül elvette feleségül, és aztán ez lett az egyik veszte. Nyilván nem, tehát itt ez nem Delila volt egyébként, ez egy másik korábbi eset, az egy kicsit ilyen szörnyű maga a menyegző, vagy a lakodalom, de most ebben nem akarok belemenni, ezt otthon tessenek elolvasni. Inkább a házassággal kapcsolatban szeretnénk most néhány gondolatot elmondani. Magyar társadalomban a házasság az nem egy sikeres intézmény. Biztos tetszenek adatokat, hogy hány házasság megy tönkre, hány százalék? 50. Gyakorlatilag minden második házasság tönkre megy. Nemrégiben olvastam egy felmérést, igaz, hogy amerikai, de 32 ezer házaspárt vizsgáltak 25 éven keresztül, házasság kötésük pillanatától, és az volt a tétel, vagy a kérdés, hogy mitől válik egy házasság sikeressé, vagy ha válásra kerül a sor, akkor az mire vezethető vissza. Mit tetszene gondolni, mi volt a sikeres házasság első számú kulcsa? A szeretet. Való igaz, de a gyakorlatban van egy másik eleme. Kommunikáció. Azok a házaspárok, akik sokszor, gyakran beszélgettek egymással, úgy írtam, hogy mélyen, tehát nyilván idézőjelben, tehát érzelmeikről, terveikről, önmagukról, tehát időt szakítottak a közös programokra, amiközben tudtak önmagukról az ők, amiket őt átéltek, vagy éreznek, gondolnak, arról tudtak egymás között beszélni, azok a házasok, azok tartósnak bizonyultak, és a kudarcokat, vagy a konfliktusokat a leginkább tudták átvészelni. Tehát tévedés, hogy a pénz vagy a szex az, ami a legfontosabb, nem, a két ember közötti kapcsolat, ez a legfontosabb. Nyilván ennek hátterében ott áll a szeretet, ennek hátterében a megbocsátókészség, meg, tehát nyilván ezeket, amiket úgy általában el szoktunk mondani, ezekre igaz, viszont azért akartam, hogy ezt önök is így lássák, vagy erről beszéljünk, mert mi magyarok sem vagyunk azok a házaspárok, azok a nagyon beszédesek. Már csak a statisztikából következtetek erre, mert akkor nem végződne minden második házasság válása. Tehát valóan nálunk is Magyarországon probléma van a háttérben, mert érdemes ezt megfogadnunk, ha még van rá lehetőségünk. Amit fontos, hogy fejezzük ki az érzelmeinket, beszéljünk róla egymásnak, mert ez bizalmat épít a kapcsolatban és összeköt, és ami fontos, hogy nem minősítsük egymást. Soha. Ez egy fontos elv. A magyar mentalitás erre nem nagyon nyitott. Mi hamar pálcát törünk egymás felett, és hamar kimondjuk, hogy ne ez ilyen, ez olyan, ez amolyan. Ez egy kapcsolatban hamar törést eredményez. Ezt érdemes megfogadni. Na, Sámsonról és Deliváról. Mi a történet? Tehát ugye gondolom ezt, ha nem is a Szentírásból, de máshonnan talán ismerős a történet. Tehát ez egy olyan hölgy, aki megtetszett Sámsonnak, ő is filiszteus hölgy volt. Bizonyára elég vonzó volt, szép volt, a testileg is megfelelt Sámsonnak, és ugyanaz volt a helyzet, mint a házasság kötése előtt, hogy ő nem tudta elképzelni ennélkül a nő nélkül az életét. Ez, ha úgy tetszik, nem volt egy házastársi kapcsolat, sokkal inkább egy ilyen, hát talán még élettársának sem mondható, inkább azt tudnám mondani, hogy ilyen barátnő, barát, amikor arra járt, akkor elment hozzá, amúgy ő járta a saját útját, amaz megint is járta a saját útját. Hát ez úgy nem idegen a mi társadalmunktól sajnos, tehát ez a fajta nyitott kapcsolat, de ennek aztán meglett a veszte. Mi történt? Az történt, hogy tudták a filiszteusok azt, hogy Sámson Delilához jár, kapcsolata van vele, és már ugye sok kárt okozott Sámson a filiszteusoknak, sok harcosukat megölte, és hát arra gondoltak, hogy éppen itt az ideje, elpusztítsuk őt. És úgy gondolták, hogy Delilán keresztül őt el lehet érni, hát szerintem ez ismerős a operákból, operettekből, meg regényekből, ez egy ilyen tipikus eset. Megpróbálták a nőn keresztül őt elérni. Hát sikerült is. Ami nekem nagyon megdöbbentő ebben, hogy Sámson tudja azt, hogy mire készülnek ellene, de mégis játszik. Belemegy ebbe a játékba. Többször kérdezi meg Delila, hogy mi a te erődnek a titka. És ő becsapja Delilát, mert azt mondja neki, hogy ha engem megkötöznek, nem tudom milyen kötéllel, akkor nincs sikerem. És aztán még mond egy-két ilyet, és akkor mindig kisül, hogy becsapta Delilát. Ő pedig elkezdi zsarolni ezzel, hogy hát akkor te nem is szerethetsz engem igazából, hogyha nem mondod meg az igazat. És hát annyira addig gyötri, meg addig piszkálja, amíg végül elmondja, hogy a haja az, ami ha levágja valaki, akkor elmúlik az ereje. Természetesen nem a hajában volt az erő, nem a hosszú haj az, ami az erő forrása, hanem ez jelentette azt a Istennek szenteltséget, amit az elején olvastunk, vagy az elején idéztünk a születése előtt. Ugye nem csak az volt a kitétel, hogy bizonyos élelmiszereket vagy bizonyos ételeket nem volt szabad fogyasztani, hanem Sámson úgynevezett nazír volt, ez egy ilyen különös vallásilag elkülönített személyeknek az elnevezése volt. Ennek egyik eleme az volt, hogy nem volt szabad borotva illesse a fejét, tehát véletlenül szakállas és jó hosszú haja volt, és ez az Istenhez tartozás, vagy az Isten számára elkülönítettséget, amit úgy nevez a Biblia, hogy Istennek szentelt személy volt, tehát Isten számára elkülönített az ő szolgálatára, az Isten céljaira, az Isten akaratának végrehajtására elkülönített személy volt, és ez, amikor megszabadították a hajától, lényegében ezzel az történt, hogy ő feladta ezt az Istennek szenteltséget, mert számára nyilván lélekben most már fontosabb volt ez a nő, a Delilához tartozás, vagy ez a kapcsolat, és ezért feladta ezt a másikat, az Istenhez való tartozását. Most nyilván a kettő azért zárja ki egymást, mert Delila pont az ellenség sorai közül való volt. Tehát most itt nehogy félretessenek érteni, az Istennek szenteltség, vagy a házastársi kapcsolat az nem mond ellent egymásnak, hanem ebben a helyzetben, amiről itt szó van. Na most ezért ment el úgymond az ereje, és ezért történt meg a végülis a tragédiát, Rembrandt képén láttuk. Persze nem csak annyi volt, hogy megvakították Sámsont, hanem utána elég megalázó módon nem csak, hogy rabszolgaként dolgoztatták, hanem a történet úgy ér véget, hogy a filiszteusoknak egy nagy ilyen vallási vagy nemzeti ünnepén egy templomban ott őt is be akarták mutatni, mint a legyőzött ellenség, az egyik legnagyobb az ellenség harcosai között, és hát ugye lám-lám az ő isteneik azok nagyobbak. A kérdés inkább az, hogy miért járt így Sámson? Hát véletlenül azért, mert nem tudott a vágyainak parancsolni. Most ugye nyilván erkölcsileg felmerül a kérdés, hogy mennyire hibás ebben Sámson, vagy mennyire hibás a neveltetése. Beszéltünk a neveltetésről, benne van az, hogy nyilván egy elég... Az Isten szándéka szerint szerette volna, hogyha jól indul ennek a szolgálatnak, és sikeres lesz. A szülei is úgy tűnik, igyekeztek megtenni mindent, de mégis ezen a ponton hibáztak. Na most nyilván nem lehet ezt a kudarcot csak a szülőkre fogni, de azért is akartam erről így beszélni, hogy lássuk azt, hogy a gyermekeinknek sikerei vagy sikertelenség azért rajtunk is áll. És sok múlik azon, hogy milyen háttérről jönnek a gyermekeink, és úgy tűnik, hogy a világ azt sugallja számunkra, hogy fontos a karrier, fontos a pénz, fontos a hatalom, fontos a nagyház, fontos az új autó, meg stb. De igazából amit továbbadunk az az, hogy a gyermekeinknek mit hagyunk, és hogyan neveljük őket. És talán az igazi öröm nem is abban van, hogy az ember milyen értékekkel bír, hanem abban van, hogy látja a gyermekét boldogulni, vagy kiegyensúlyozott normális életet élni. De ez tényleg múlik rajtunk is. Jobban bízott a saját erejében Sámson, mint Istenben. Ugye ez is világos, gondolom a történetből. Elbizakodott volt, úgy gondolt, hogy neki most már mindent szabad, neki mindent lehet, ugye ez volt a háttér is korábban, de ez lett a veszte. Ma miben bíznak az emberek, mit gondolunk? Mitől várjuk a sikerünket, vagy mitől függ egy ember értéke ma? Mit tetszene gondolni? Mi alapján tartunk valakit értékesnek, vagy sikeresnek, illetve nem? Gyorsan. Önök is tudják, gondolom. Tessék? Vagyonos. De mivel valaki vagyonos, akkor azt mondjuk, ez egy sikeres ember. Aztán még? Fellépésétől, megjelenésétől, aztán? Tudásától, ugye a teljesítményétől, ha úgy tetszik. Én ezt itt így foglaltam össze, az anyagi javak, hogy ki mivel bír, vagy mennyivel, mit tud teljesíteni, illetve milyen kapcsolatai vannak. Na nézzük kicsit gyorsan részleteiben. Az első ilyen az anyagi javak. Milyen ember, vagy milyen gondolkodásmód? Ez ugye azt mondjuk, hogy az alapján van értékem, vagy nincs, hogy mennyivel bírok. Mondtam az előbb, mennyi van a bankszámlámon, milyen körökben mozgok, hol van a házam, melyik utcában, ugye minden városban megvan az elit negyed, meg a kevésbé, megvan az, hogy hány autóm van, meg milyen autóim vannak, meg milyen eszközöket, mit a mobiltelefont, vagy ilyeneket használok. Tehát ez sajnos egy értékmérő. Mi ezzel a probléma? Hát az, hogy ezek elég labilis dolgok, nem? Hát itt a közelünkben azért volt, ha csak délre megyünk, akkor volt egy szerb, horvát, vagy szerb, bosnyák háború. Az emberek százával, amit addig talán egy egész élet alatt szereztek, ott kellett hagyják. Vagy menjünk talán északabbra, például a nyírség, mint ma Magyarországon maradva, árvíz. Ugye egyik pillanatra a másikra a víz elpusztította mindenüket, elvitte mindenüket az embereknek. Vagy menjünk talán egy másik irányba, az időben, 1929. A bankbetétek egyik napra a másikra elvesztették teljes értéküket. Ami addig egy tekintés vagyon volt, lehet, hogy másnap csak egy tojást tudott rajta venni. Na, annyi volt most óriási volt az infláció. Tehát ezekkel az a probléma, hogy az anyagi javak azok olyan dolgok, amik mulandóak, amik labilisak, és ha az ember erre építi azt, hogy mi az értéke, hogyan gondolkodik önmagáról, mennyit, mit gondolunk, hogy mi értékünk, és ha ennek az alapja a vagyon, a pénz, az anyagi javak, akkor ez biztos, hogy megcsal. Jézus azt mondja erre, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, vagy ahol a tolvajok kiássák és elviszik, vagy ellopják. Ez már akkor is gond volt, akkor is probléma volt, érdemes erre odafigyelnünk. Sámson az erejében bízott, az meg is csalta, mert a dolog az változó volt, az anyagi javakban bízunk, ez is meg fog csalni, mert változó, lehet egyik napról a másikra elveszítjük. Ez Máté evangéliumából származó ez az idézet. Másik a teljesítmény. Ezzel mi a helyzet? Mi a probléma a teljesítménnyel? Egyrészt a kiégés, a másik pedig természetesen az, hogy az ember egy idő után a korával együtt, ahogy elmúlik a dolog, csökken a teljesítményünk, és jön valaki, aki jobb, mint én. Igaz? Bele lehet betegedni abba, hogy a munkája most már nem én vagyok a legjobb. Hihetetlen munkai küzdelmek és háborúk és fúrások és borzalmas dolgok tudnak ebből lenni. Viszont egy nagyon érdekes változás ezzel kapcsolatban németországi felmérést találtam múltkor. 4000 álláshirdetést vizsgáltak meg, és a következőt találták. Ami fontos ma, mit kerestek, milyen embert? Együttműködő legyen, érzelmileg teherbíró, rugalmas és kommunikáció kész. Nem a teljesítmény ma a legfontosabb az állás ajánlók számára, hanem ezek. Miért? Mert hosszú távon az ilyen emberrel lehet mit kezdeni. Hiába van valakinek fantasztikus tudása, fantasztikus teljesítő képessége, ha nem tud együttműködni például a főnökeivel vagy a kollégáival. Ha nem mennek azzal az emberrel semmire. Vagy mi van, ha érzelmileg nem teherbíró? Nem bírja a megpróbáltatásokat, a kudarcokat, a kihívásokat. Vagy rugalmatlan. Képtelen egy új helyzetben újat alkotni. Vagy képtelen arra, hogy a környezetével megfelelően kommunikáljon. És végül a kapcsolatok. Hát ez a Fehérház, nem találtam a parlamentről sajnos képet, de azt is a legszebb a magyar parlamentet tettem volna ide. Vannak olyan emberek, biztos ismernek ilyeneket, akik mindenkit ismernek. Mindenki barátjuk, meg mindenki ismerősük a városban. Van, ismernek ilyet? Na hát ők azok, akik abban bíznak, hogy kik az ismerőseik. A önmagukról alkotott képük, az önértékelésüknek az alapja az ismeretségi kör. Ezzel mi a baj? Hát ez is mulandó. Az az illető meghalhat, a következő választáson elzavarják, vagy éppen kiderül róla, hogy sikasztott, vagy egyszerűen kiderül róla, hogy ember. És akkor az egész, mint a kártyavár összeomlott. Milyen tünetei vannak az önértékes zavarának, ez Sámsonnál nem annyira látszott, csak indirekten, de itt néhányat én felsorolnék, hogy ha talán rajta kapjuk magunkat, akkor el tudjuk helyezni. Hát amikor úgy érezzük, hogy mások értékesebbek, mi meg nem sokat számítunk, vagy szégyeljük a rólunk készült korábbi képeket, tudjuk, hogy vannak képességeink, de félünk a kudarctól, visszautasítottságtól, vagy szorongunk és aggaszt bennünket, hogyha kiderülnek a gondolataink, vagy gyengeségeink. Hamar megváltoztatjuk a véleményünket, hogyha másoknak más a véleménye, tehát hamar feladjuk az álláspontunkat, vagy hogyha nem tölt el örömmel, hogy azok vagyunk, akik. Hát ez csak egy kicsi szelete ezeknek a dolgoknak, nyilván ez sokkal mélyebb és sokkal összetettebb, ez csak néhány tünet, de talán a legjellemzőbbek, a legtipikusabbak az ilyen helyzetben. Ez a bocsánat, hogy élek hozzáállás, ez a talán a legtipikusabb kép. Egyébként valamilyen szinten mindannyiunkban zavar van az önmagunk értékével kapcsolatban, tehát egy alapvetően ez attól függ, hogy mit gondolunk magunkról, hogy hogyan neveltek, milyen visszajelzést kaptunk gyermekkorunkban, ahogyan bennünket értékeltek, vagy nem, olyan képünk lesz önmagunkról. Hát persze aztán ez a korunk a későbbi időben ez változhat, de gyökereiben az, ahogyan neveltek bennünket, azért is beszéltünk a nevelésről. Már csak 5 percünk van, hogy gyorsan ezt pörgessük föl. A Szentírás mit mond? Ez egy érdekes, azért tettem ide, hogy lássuk, hogy a Szentírás milyen egészségesen gondolkodik erről a dologról. Ugye itt olyan dolgokat, olyan tényezőket soroltunk föl, amelyek ha abban bízunk, az ilyen gyenge alap, nem biztos alap, a körülmények miatt változhat, viszont a Szentírás által adott önkép, önértékelési alap, az Isten az egy olyan személy, aki a Szentírás szerint a világ körülményein kívül van, a körülmények fölött áll, nem változik, a korokkal vagy a különböző befolyások azok nem, különböző emberi hatások nincsenek rá befolyásoló hatással, és ezért ez egy biztos dolog. Mire gondolok? Itt van Dávid egyik Zsoltár, amikor azt mondja, hogy csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mint a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeit. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékait? Miről szól ez a Zsoltár részlet? Azt mondja a szerző, hogy az Isten tudott róla, még mielőtt ő megszületett volna. Az Isten előtt világos az ő múltja, világos az ő gyerekkora, világos az Isten kezében van az ő élete, és ez számára egy biztonságérzetet adott. Mert az Isten neki egy olyan személy, ahogy említettem, aki nem múlik, aki az inflációval nem múlik el, árvízzel, földrengéssel, háborúval nem fog elszaladni, és tegnap, ma is öröki ugyanaz. És az ő számára ez egy biztonságot adott, hogy van egy biztos múltja. Ez az egyik ilyen szentírási gondolat. A másik a megváltással kapcsolatban, amit Rút könyve elmond, és mindjárt odaérünk. Azt mondja a Péter apostol, hogy tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, hibátlan és szeplőtlen báránynak, a Krisztus véré. Na, a megváltásról majd mindjárt beszélünk, egy kicsit Sámson haláláról. Ki volt a felelős Sámson haláláért? Azt kell mondjuk, hogy ő maga. Ez talán akkor így egyértelmű. Rádöbbent, hogy elpocsékolta az életét, és amikor a filiszteusoknak azon a bizonyos vallási, a nemzeti ünnepén ott mutogatták, és körbehordták, mint egy véres kardot, ugye a legyőzött legnagyobb ellenséget, megkötözve, megvakítva, tönkretéve, akkor rádöbbent arra, hogy igazából ő neki más lett volna a szerepe, más lett volna a feladata, és az egész életét elpocsékolta. És ott azt mondja az ige, hogy imádkozott Istenhez, és visszakapta az erejét. Addig, amíg azt kértett az egyik szolgától, hogy hadd mehessen oda az oszlopokhoz, és azok az oszlopok voltak az épület fő tartó oszlopai, és azokat volt ereje kimozdítani helyéről, és az egész épület összeomlott, és mindenki ott halt meg vele együtt. Úgyhogy ez egy eléggé tragikus dolog. De ami érdekes, az Új Szövetség beszél Sámsonról, mint hithősről. És mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből, szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, stb. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el. Ez egy hosszabb idézetnek az egyik része, az úgymond hithősökről van szó, és közöttük szerepel Sámson is. Tehát úgy tűnik, hogy a szentírási gondolkodásban bár ez az ember elfecsérelte az életét, de végeredményben egyfajta pozitív szereplő maradt azáltal, amit gyakorlatilag utolsó, élete utolsó cselekedetével tett, gyakorlatilag egy csomó filiszteust megölt a saját öngyilkosságával. Úgyhogy ebből kifolyólag, tehát ez egy ilyen, szerintem egy elrettentő példa lehet, és ugye azért mutattam itt nevelési elveket, hogy hova juthat valaki, ha nem megfelelő kézben van, de mégis azért nem vagyunk kiszolgáltatva úgymond embereknek, vagy nem vagyunk kiszolgáltatva, hogy a számunkra befolyásolhatatlan múltnak, mert van egyfajta isteni tényező is az embernek. Amit még akarnék mondani, hogy mit jelent imádkozni, volt ott egy dolog, hogy az apja is imádkozott, meg most Sámson is imádkozik. Mit ért a Biblia imádkozás alatt? Ez ennek kapcsán én érdemesnek látom, ez egy tipikus vallásos cselekedet, tehát hogy ezt megértsük. Van egy meghatározása, az egyik keresztény író azt mondja, hogy szívünket feltárni Istennek, mint barátunknak. Ez egy egészen talán szokatlan, vagy elég különös ez a megfogalmazás. A szívet feltárni az valami hasonlót jelent, mint amikor én a házastársak között azt mondtam, hogy legyen kommunikáció. Tetszenek emlékezni? Hogy legyen megfelelő és mély a két fél között a kapcsolat. Tehát valami ilyesmit akar elmondani, amit mi, ha egészséges házastársi kapcsolatunk van, ott átélünk. A Szentírás valami hasonlóra gondol az Isten és ember közötti kapcsolatban. Van egy ilyen képen, meg van egy dolog, hogy egyáltalán az imádsággal kapcsolatban megértsük, hogy mi az imádság. A mobiltelefon az ma már a leginkább elérhető kommunikációs eszköz, de ha valakit 200 vagy 300 évvel ezelőtt azt mondták volna valakinek, hogy te lehet úgy beszélni a te hozzátartozóiddal, vagy akárkivel, hogy ő több száz kilométerre tőled távol van, és tudsz vele beszélni, akkor mit mondott volna az ilyen ember? Az, hogy bolond vagy. Hát csak akkor tudok vele beszélni, ha találkozom vele, és szemtől szemben állunk. Nem? Mi már tudjuk, hogy most a kollégám Ausztráliában van, és bármikor tudok vele kommunikálni, mert nála is van egy mobiltelefon, és bármikor tudok neki SMS-ben, vagy akár ha felhívom, akkor szóban is kommunikálni, beszélni vele. Na most az imádság is valami ilyes, mint egy mobiltelefon. A szentírási gondolkodás szerint, bár az Istent az ember nem látja, nem áll vele szemtől szemben, de mégis tud vele beszélgetni. Hát az, hogy hogyan és milyen képpen, azt igazából a Szentírás nem magyarázza meg, ez inkább ilyen tapasztalati úton aki kipróbálja, az tapasztalható a számára, de azért is a mobiltelefon képét tettem ide, hogy mindig használható, olyan, mint egy telefon, mindig mobiltelefon, mindig el lehet vinni magunkkal, bárhol lehet az Istenhez szólni. Na hát ez úgy általában a kép az imádságról, és akkor mit jelent a megváltás? Gyorsan még annyit elmondanék ugye a Ruth könyvéről, próbáltam utalni a történetre, itt ezt a részt én ki is vetítettem. Tehát elmegy Naomi a férjével ugye a moábiták földjére, meg a vissza két fiát, azok megnősülnek, a három férfi meghal. Úgy döntenek, hogy visszaköltöznek, illetve Naomi úgy dönt, hogy ő zsidó származású, ő visszaköltözik a hazájába, és ő ugye betlehemi származású, oda megy vissza. Az egyik menye vállalja, hogy vele megy, a másik pedig azt mondja, hogy otthon marad, ő nem akar Izraelbe költözni. Az, aki megy, azt hívják Ruthnak. Na most ők letelepednek Betlehemben, viszont hát el lehet képzelni, hogy két özvegy az, hogy mire ment hazatelepülőként, éheztek, problémájuk volt a megélhetéssel. Volt egy intézmény az akkori Izraelben, ez a sógorházasságnak az intézménye. Ez azt jelentett, hogy ha valaki meghalt, egy férfi, és nem volt fiú, vagy egyáltalán nem volt utódja, és nem volt örökös, úgymond. A vagyonnak a védelme miatt egy olyan szabály volt, hogy a sógor, tehát a férfi, az elhunyt férfinek a fiú testvére köteles volt elvenni az özvegyet, és gondoskodni az ő ott az utódról, és így az örökösről. Illetve hát az özvegyről is anyagi értelemben gondoskodni. Ez nyilván leginkább ilyen anyagi értelemben volt egy ilyen védelem. Na most ebben az esetben is ez volt a probléma, hogy Ruthnak, illetve a férjének, az elhunyt férjének a legközelebbi hozzátartozója hajlandó-e elvenni Ruthot. A történet szerint nem volt hajlandó, viszont Ruth talált egy olyan rokont, ezt a Boáz nevű embert, akinek nem volt felesége, de nem ő volt a legközelebbi rokon. És a szabály az volt, hogy ő nem vehette el őt, akkor vagy addig, amíg a legközelebbi férfi rokon nem nyilatkozik, hogy ő vállalja-e ezt a kötelezettségét, vagy sem. Tehát, hogy elveszi Ruthot, és akkor utódról gondoskodik meg az asszonyról is, már hogy eltartja. És a történet szerint nem volt hajlandó ezt vállalni, még az örökség érdekelte volna, de az asszonyról nem akart gondoskodni, és Boáz volt az, aki megvásárolta azt a jogot, hogy ő elvehesse feleségül Ruthot, tehát kifizette úgymond a legközelebbi férfi hozzátartozót, és attól kivásárolta ezt a jogot, hogy ő lehessen Ruthnak a férje. Na ezt a képet használja a Biblia megváltás képének, a megváltó előképe ilyen módon, tehát Jézusnak az előképe Boáz, az annak a cselekedetének tudnélik, hogy Jézus is az életével, vagy illetve a halálával kivásárolta az emberiséget a bűn következményeiből, tehát a halálból. Azzal, hogy ő vállalta az ember helyett a halált, és feltámadva adott reménységet az embernek az örök életre. Tehát a szentírási gondolkodásban már itt is megjelenik ez a kép, nyilván egy más összefüggésben és más jelleggel, más előjellel, de ilyen értelemben alapvetően kötődik ez az újszövetségi Jézus által tett vékezvit megváltási, a nagy megváltási tetthez. Hát itt is erről látunk egy leírást. Nos, hát ezt gondolom, hogy izgalmas volt mind a két könyv. Én próbáltam olyan dolgokat kiemelni, ami ebből a könyvből egy kicsit a mai életünk számára is valamilyen szinten kezelhető vagy megfogható. Egyébként tanulságos olvasmány, a Bírák könyve és Ruth könyve is, sok erkölcsi tanácsot és sok-sok erkölcsi tanítást találunk, főleg a Bírák könyvében. Ugye most csak egy bírának az életét emeltük ki, de van más is, akinek voltak azért olyan tettei, meg olyan dolgai, amit érdemes végig gondolni, hogy mi abban az erkölcsi érték, vagy amit tovább tudunk vinni. És hát a Ruth könyvét talán ezt beszéltük meg a legrészletesebben, rövidebb nyilván erre így lehetőségünk is volt. Remélem azt, hogy nem voltam unalmas, és ez a néhány perc segített nem csak a könyvek megértésében, hanem ezek értékeinek így a 21. században helyezésében is. Jó tanulást kívánok önöknek, és amit én tudok a prospektusból, hogy a jövő héten is itt találkoznak, ugye, akik szeretnének tovább tanulni, Nem tudom, hogy szoktak-e csinálni, velem még fognak találkozni néhány hét múlva. Én azt kérném, mert majd én is erre szeretnék építeni, hogy tessenek szívesek lenni, egy kicsit előre tanulni. Jövő héten a Sámuel első könyve lesz a tananyag. A professzor úrnak kicsit könnyebb dolga lesz, mert csak egy könyvvel kell foglalkozni. Azért ajánlom, ismerem a professzor urat, engem is tanított, úgyhogy tudom azt, hogy ő nagyon nagy tudású, és rengeteg minden jó dolgot el fog mondani. De ha nem olvassák el a könyvet, akkor egy kicsit nehéz lesz őt megérteni. Mert nem biztos, hogy mindent a könyvről fog mondani, de ahhoz, hogy értsék, hogy mit mond, el kellene olvasni a könyvet. Tehát ezt most azért melegen ajánlom.